Dezső Zsigmond tervezőmérnök Debrecen város díszpolgára lett. A középiskolai tanulmányai után a Budapesti Műszaki Egyetemen végzett, majd a Kelet-Tervnél dolgozott. A 90-es évek elején hozta létre saját cégét, amelyhez az elmúlt évtizedekben Debrecen számos jelentős épülete fűződik, mint például a Kölcsei Központ, a Nagyerdei Stadion és Strand, valamint szállodák. Munkáját nemzetközi szinten is jegyzik, elismerik, Dezső Zsigmondot hallják. Hogyan értékeli Dezső Zsigmond, hogy Debrecen díszpolgárává választották?
Természetesen ez egy óriási megtiszteltetés igazándiból. Nehezen tudom felfogni. A megtiszteltetés az nem is jó szó erre, hiszen ha belegondolok, hogy kikapták eddig, akkor tulajdonképp mérnökember alig egyet tudok csak eddig még. Tehát ha így nézem, akkor külön érdekes és megtisztelő.
Beszéljünk a pályafutásáról, hogyan lett mérnök?
Hát én tulajdonképpen már gyerekkorom óta annak készültem, ha szabad ilyen nagy szavakat használni, de nem annyira tudatosan, és nem olyan mérnöknek, ami lettem, hanem egyszerűen csak ez a mérnökség foglalkoztatott elsősorban azért, mert édesapám az volt építészmérnök, és az a fajta habitus, az a fajta szellemiség, gondolkodásmód, életstílus, amit ő a mindennapokban képviselt, az nekem tetszett, és hasonló akartam lenni.
Mi volt ez pontosan? Mennyire volt meghatározó az ő személyisége az ön életében?
Ő építészmérnök volt, Debrecenben viszonylag meghatározó építészmérnök, és maximálisan meghatározó volt ő is, és az édesanyám is az életemben. De azért még miért valaki azt gondolná, hogy az egész család így volt nevelve, tehát tulajdonképpen predesztinálva volt születésemkor, hogy követtem az atyai irányt. Ez nem így van, mert hatam vagyunk testvérek, és a többiek ezt nem tették. Csak én lettem. Illetve az egyik bátyám az másoddiplomásként aztán mérnök lett, de se kivitelezésbe, beruházásba, tervezésbe, tehát nem ilyen területen dolgozott.
Milyenek a mérnökök tulajdonságai? Mi a mérnöki munkának a lényege?
Azt mondom, hogy nem is a precizitás, hanem a racionalizmus. Az, ami megfogott, és mind a mai napig ebben megfog, és azt a fajta mérnöki tevékenységet, amelyik elrugaszkodik a racionalizmustól, kicsit kell, mert úgy jó a világ, ha színes, de amikor már teljesen értelmetlenül és öncélú módon elmegy a racionalizmustól, akkor az már nem jó. Ma pedig egyre több ilyet találunk, én ezt nem szeretem. Hát a racionalizmus az, ami utána azt az egész életemnek részévé vált, és elég nehéz azért ilyen szemlélettel úgy élni, hogy közben megfeleljen az ember olyanoknak, akik elvárják a romantikától kezdve egyéb olyan dolgokat, mert azért ugye sok dolog van, ami érzelmi, lelki, és nem mindig racionalista gondolkodásmódot követel, hát azért azoknak is meg kell tudni felelni.
Hogyan fér össze ezzel a fajta racionalitással, például az, hogy az édesanyja a képzőművész?
Igen, ez érdekes, még sosem gondolkoztam rajta, de megfelel, én azt gondolom, mert ő egy olyan személyiség volt, aki hadgyermeket nevelt föl, és akkor egyszer csak elhatározta, hogy festeni fog. Ugye gyerekkorában is sokat rajzolt, meg ruhákat tervezett, és aztán egyszer csak elhatároztam, mikor már megszületett az ötödik gyermek is, és onnantól kezdve gyakorlatilag ezt csinálta ilyen nappal. Úgy, hogy aztán lett még egy testvérem, tehát úgy, hogy hatunkat ő nevelt fel, főzött ránk, amit kellett, és emellett festett. Na most a racionalizmus az ő festészetében azért megvan, mert nem non-figuratív stílust vett föl, hanem mondanám, hogy figuratív, de inkább a természetábrázolás volt az, ami ő hozzá legközelebb állt, portrékat is festett, de ezek mind érzelemgazdag képek, dús vegetációval, de azt kell mondanom, hogy egy portrén is dús barázdákkal, tehát idős embereket rajzol, mindegyiken meg lehet találni azt a sokszínű a hangulatot, az érzelmeket, a gondolatot, de ez mind valamilyen racionalista gondolkodásmód mentén.
Hol végzett pontosan, és utána hova vezetett a pályafutása?
Általános és középiskolát a Kossuthba végeztem itt Debrecenben, a gimnáziumot azt a matematika tagozaton, és utána Budapesten Műszaki Egyetemen jártam ki az 5 évet a építőmérnök karon, és a Kelet-Tervnél kezdtem a pályámat 83-ban. Ott dolgoztam majdnem a rendszerváltásig, vagy 88-ig, előtte egy évvel, amikor már úgy kezdődtek a a változások. Akkor néhány kollégámmal alapítottunk egy céget, és akkor oda mentem el dolgozni. Néhány évig ez volt, és aztán 91-ben alapítottam egy ismerősömmel közösen a mai Hidrostat Kft-t, ahol dolgozom.
Mely munkák és épületek, amelyek az ön vagy a cége nevéhez fűződnek, amelyek meghatározóak voltak az életében?
Hát ami a cégünkhöz fűződik, Debrecenben az szinte minden komolyabb épület, ami az utóbbi évtizedekben épült, a Kölcseitől a Fórumig, az Uszodától a Stadionig, a könyvtár épülete, egyetemnek több épülete, a kórháznak több épülete, az új strandépület, és még egy csomó szálloda Debrecenben, és különböző más vidéki városokban, meg Budapesten, több stadion, most ebben a stadion őrületben, de mi már korábban is terveztünk egy stadiont 20-30 évvel ezelőtt, és a Nemzeti Kongresszusi Központ, ami aztán nem épült meg, a 90-es évek közepén az új Nemzeti Színház az Erzsébet térre, azt például mi terveztük, de hát az sem valósul meg teljesen, most a Mordorony.
Melyikre a legbüszkébb?
Mindegyik közel áll a szívemhez, mert valami, mindegyikben van olyan, ami kunst, hogy így mondjam, amit mi beletettünk, én vagy a kollégáim, de nem azért, hogy kunst legyen benne, hanem a racionalizmus keresve, tehát pontosan azért, hogy vagy könnyebben megépíthető legyen, vagy könnyebben kiszolgálja, vagy jobban kiszolgálja a funkcionális és esztétikai igényeket, vagy hogy árértékarányban jobb legyen, tehát olcsóbb.
Van olyan technika, vagy technológia, ami kifejezetten az ön nevéhez fűződik?
Hát ilyen nincsen, mert ami olyan, hogy egyedi volt, azt utána lekoppintották, mondjuk így, vagy folytatták mások, én nem védettem le soha semmit, amit csináltam, vagy csináltunk a kollégáimmal, illetve nem is biztos, hogy mindenkit tudja egyikről másikról, hogy az olyan egyedülálló, mondjuk a világon egyedülálló, például a stadionban egy olyan, ez túl speciális, amit most mondok, tehát olyan feszített szerkezet, ami lágyvasalású hiány van, tehát csak szállerősítés és feszítés egyszerre, erre se szabvány, se előírás sincs.
Szakmailag ezt valahol jegyzik egyébként ezeket a munkákat, vagy egy-egy új technológiát, ami akár az ön vagy az önök nevéhez fűződhet?
Így hivatalosan nem. Járunk kollégáimmal konferenciákra, ott ismertetjük, mikor mit csinálunk, ismerik a munkásságunkat, és azért azt gondolom, hogy aki a szakmában járt, az többé-kevésbé tisztában van azokkal, hogy Debrecenben mik készülnek. Amikor átvettem a díjat a beszédbe, azt emeltem ki, hogy az igazi dolog az ebben, hogy én amit elértem, azt úgy értem el, hogy nem kellett érte elhagynom Debrecent. Azzal céloztam, ezt még úgy azért úgy körbeírtam, hogy mondjam, hogy Debrecenben is megvan az a lehetőség, hogy bár sokkal nagyobb munkával többet kell utazni, dolgozni, de megvan az a lehetőség, hogy az ember olyat alkosson, ami átlagon felüli, vagy jelentős értéket hozzon létre. Tehát nem kell ezért egy kis ország, kisvidéki városát elhagyni, ez így is működik. Most, amit meg hozzá akartam tenni, az, hogy ez ám úgy értendő, hogy nemzetközi szinten is. Tehát a mi irodánk a Mordoronnyal kapcsolatosan a londoni Foster irodával dolgozik együtt, most pedig nemrég a Zaha Hadid irodája keresett meg azzal, hogy induljunk egy pályázatot. Tehát a világ első számú építészeivel, mérnökeivel tudunk együtt dolgozni úgy, hogy nem kell ezért elhagyni Debrecent.
Mit kellett tenni hozzá?
Dolgozni. De azt ugye hozzáteszem még, hogy 2016-ban volt itt Debrecenben a Modernben egy kiállítás, kifejezetten a mérnököket, a statikus mérnököket bemutató, az ország jelentősebb mérnökei mutatták be alkotásaikat, és itt akkor két kiváló mérnök, Európa két legjobbja is elfogadta meghívásunkat, akik a Német Akadémiának, mindkét akadémiának, tehát a Tudományos és a Művészeti Akadémiának is tagjai, három ilyen fő van Németországban, ebből kettő eljött, és bemutatta a munkásságát. Hát az, hogy ez létrejöhetett, hogy ők idejöttek, és akkor ránk figyelt Európa mérnöktársadalma, az is gyakorlatilag a munkának köszönhető.
Beszéljünk egy kicsit a sportról, hiszen gyerekkora óta vívott. Mennyire áll közel a szívéhez ez a hobbi, ez a sport?
Hát miután 6 éves koromtól vívok, illetve hát már nem, de vagy 40 évig egyfolytában gyakorlatilag éjjel-nappal, természetesen közel áll hozzám. De nem csak mint sport, hanem mert a vívás és matematika mai szlengel vagy szóval egy olyan kombó, ami különleges képességeket fejleszt Én ezt vallom. Sokan ezt tagadják, de én ezt vallom. És ha valaki matematikával foglalkozik, és mellette vív, az feltétlenül pozitív hatással lesz arra a munkára, amit végez, különösen, hogyha az reál, de én szerintem a humán értelemben is. Én látom a saját gyermekeimben is, akik nem az én nyomásom, hanem maguktól voltak középiskolában matematika tagozaton, és vívtak, nem versenyszerűleg, ők már csak kertelésből, de jól. És nagyon jól hatott rájuk, de hát ennek nagyon eklatáns és jó példája most Szilágyi Áron.
A Debreceni Békesi Béla Vívó Egyesület alapító tagja, illetve elnöke, hogyan jött létre ez az egyesület?
Ez 95-ben alakult, 95 novemberében, tehát most már több mint 25 éves, és ez úgy alakult, hogy a sportiskolának és a DVSC-nek volt vívó szakosztálya régebben, és a változások után anyagi, egyéb más szervezeti egységek miatt a vívás megszüntette mindkettő. És akkor tulajdonképpen ezzel meg is szűnt Debrecenben a vívó élet és a vívás. És akkor én, meg még pár barátom úgy gondoltuk, hogy Debrecennek van olyan vívó módja, amit meg kéne őrizni, és ezért megalapítottuk akkor azt a vívóklubot, aminek igazi célja csupán annyi volt, hogy lehetőséget adjon a Debrecenben élőknek, hogy ezt a csodálatos sportágot is választhassák.
Mivé nőtte ki magát ez az egyesület akkor, mostanra?
Hát a 25 évből, vagy 10-15-öt mondom így, hogy vegetál, de ez egy rossz szó, inkább úgy mondanám, hogy a kitűzött célokat elérte, és annak szellemében működött. Aztán utána beszálltak még mások is, és akkor a fiatalokkal együtt kibővülve más irányt vett, egy kicsit szervezettebb, célirányosabb lett, folyamatos jövőképpel, és ennek következménye az lett, hogy egy nagyon jól szervezett fejlődő klubá alakult, mind létesítményben, technikában, mind edzőkben, mind eredményekben, és nagyon sok diákot, gyereket foglalkoztatunk. Az érdekessége az, hogy azért jó szerintem, mert nem annyira a versenyszerűség vagy az eredményhajhászása az elsődleges célja, hanem a szabad így mondanom a tömegsport jellege, amennyire a vívásnak lehet tömegsport jellege. Ezért külön hangsúlyt fektetünk arra, hogy az általános iskolákba testnevelés órákat tartsunk, és arra is, hogy a környező falvakba, Hajdúházhoztól kezdve más településekig is elvigyük a vívást, és így több mint 2000 gyerek van gyakorlatilag a látókörünkben, illetve máshogy is van vívásoktatás, nem csak Debrecenben. Ezt mi folyamatosan visszük, van, amelyik már saját lábra áll, de akkor tovább mentoráljuk. Ez az, ami a legfontosabb abban, hogy egy olyan hatalmas nagy bázis van a környezetünkben, amiből mindig csúran cseppen egy-egy klasszis is, aki aztán felmegy Pestre, aztán végzi a dolgát. Azt kevesen tudják, hogy 2018-ban 10 ország sportegyetemmel végzett egy kutatást, 30 ezer egyesületet vizsgáltak meg, és a mi egyesületünket a rangsorban, vagy a vizsgálat során az egyik kiemelkedőnek, példaértékűnek tartották, úgyhogy a záró konferencián előadást is tartottam az egyesülettel kapcsolatosan működésével. Azért, mert ennek a kutatásnak a célja megvizsgálni az egyesületeket, hogy gazdálkodnak, milyen jövőképük van, hogy működnek, milyen szemlélettel, és hogy mennyire befogadók, és a mi egyesületünk azzal, hogy a roma közösségben is el tudta vinni a vívást, és ott is megszerettette egy kisebb közösségen belül, ez sokat nyomott a latba, hogy olyan klubot tudunk működtetni, amelyik szerteágazó minden szempontból, és ráadásul van a klubban nem csak a hagyományos fegyvernemek, hanem a kerekesszékes vívás is kezdettől fogva a klub része.
Fénykardozás elkezdődött a klubban?
Fénykardozás is elkezdődött, ugye ez a legújabb őrületünk, ha szabad így mondani. Működik, megy, lassan, döcögve, mert amint ezt, hogy úgy mondjam, meghirdettük, vagy elindult volna, abban a pillanatban betört a pandémia, és ezért ez nehezen megy. De igen, jól megy, mert egy Erasmusos nemzetközi pályázaton keresztül 5 ország, 5 klubjával közösen folyamatosan működik egy program. Itt volt a nyitó része Debrecenben, és így járjuk ezeket az országokat, ezeket a klubokat olyan helyeken, ahol ezt már régóta komoly emberek űzik, egymástól sokat tudunk tanulni. Arról nem beszélve a nemzetközi kapcsolatok és a a határokon átívelő barátság.
Akkor elmondhatjuk, hogy a klubnak már a komoly nemzetközi kapcsolata is vannak?
Természetesen, ezt többszörösen is bizonyítottuk itt Debrecenbe is, mert rendeztünk már itt U21-es Európa-bajnokságot vagy világbajnokságot, de rendeztünk veterán világbajnokságot is, ami kifejezetten a klubunk hozta el, a kifejezetten a klubunk volt, aki szervezte, rendezte, amiért a FIA-től, a Nemzetközi Vívószövetségtől komoly elismerésben részesültünk. Ez azért érdekes, mert ezen a világbajnokságon 700-an jöttek a világ különböző országaiból, Ausztráliától Kanadáig, mindenhonnan, és ugye azért, aki egy kicsit járatos ebben a sportában, az tudja, hogy ezek az idős vívók, ezek komoly emberek, tehát általában azon kívül, hogy remek vívók és képviselik a múlt első számú sportolóit, azon kívül hatalmas gazdasági potenciál van mögöttük, mint komoly üzletember.
Milyen lehetőségek vannak még itt a Békési Béla vívóklubban?
Tehát maga a klub, ha úgy nézem, az épület is egy olyan lehetőség, ami pláne a pandémiás világban, tehát három nagy teremből áll a létesítmény, tehát parciálisan lehet oktatni, jól lehet elkülöníteni a különböző csoportokat, nincs nagy tömeg, vagy legalábbis igyekszünk úgy csinálni, hogy megfeleljen minden előírásnak, és azon kívül van terem, ahol lehet erősíteni, tehát van konditerme is, mindenféle korszerű géppel, műszerrel ellátva, tehát egy igazán komplex, és a mai tudomány mindenféle technikai újdonságával felmértezve.
Én úgy tudom, hogy van még egy hobbija, a túrázás.
Ez volt. Sajnos. Igen, sokat jártam hegyekbe, a Grand Canyontól a Himalájáig, de ez már egy jó 10-15 éve már nem, nincsen sajnos az étlapon, mert a kor és az egészség ezt már nem engedi.
Mekkora felelősség a Debrecen díszpolgára cím? Hogyan tovább?
De ezen még nem is gondolkoztam el, de nyilvánvalóan nagy felelősség. A hogyan tovább? Hát például az egyik az, hogy biztos nem hagyom el a várost. Nem mintha ilyen tervem lett volna, de ezután meg pláne nem, mert az nem lenne erkölcsös, hogyha az ember egy közösség befogadja, elismeri, másnap meg ott hagyja. Tehát ilyen téren ez egy biztos fixáló pont, vagy nem tudom, hogy fogalmazza. De más felelősség is van, tehát az, hogy megmutatni mindenkinek, nem csak a környezetemben lévő fiataloknak, hanem más városokban, más országokban, ha tetszik, hogy Debrecen egy élhető hely, Debrecen igenis a világ térképén egy komoly szerepet tölt be, és nem csak a kulturális és egyetem életével, hanem azzal a kis sporttal és műszaki tudománnyal is, amit mi hozzáteszünk.
Szakmailag van valamilyen különleges vágya?
Nincsen már tulajdonképpen, mert az, ami volt, mert mindig volt újabb és újabb, de tulajdonképpen az a motorolja bezárult, mindent elértem, amit itthon el lehet, olyan vágyaim pedig sosem voltak, amik nem elérhetők. Mindig igyekeztem úgy megfogalmazni a céljaimat, hogy egy egyszerű karnyújtásnyival ne érjem el. Tehát mindig több kelljen érte, de olyan, ami elérhetetlen, olyan nem szerepelt sose, mert az irreális vágyak azok ellenkező hatást váltanak. Az gyakorlatilag örökig a kudarcon kódolva. Az senkinek sem jó.
Van olyan épület, amely például a fejében megvan, és szeretné megvalósítani? Vagy ilyen már nincs?
Már nincsen. Mindenképp szerettem volna egy magas házat tervezni. Ez most megtörtént, ennél magasabbat is szeretnék tervezni, de az irreális, mert Magyarországon nem lehet ennél magasabbat, tehát jogilag se. Külföldön pedig nem valószínű, hogy ilyen lehetőséghez jutok.
Dezső Zsigmond tervezőmérnökkel beszélgettünk annak apropóján, hogy Debrecen város díszpolgára lett.